Újra szerda, és a szerdai alkalom. Mindig külön izgalmas, hogy milyen témát hozzunk elő. Ezen a héten, a szombati alkalmon a kivonulásról beszélünk, most pár nap múlva, tehát szombaton, és a kivonulásból most előkerült elém egy olyan rész, amit szombaton nem mondok el, már máskor beszéltem róla, de mégis én úgy gondolom, hogy szerdán aktuális, ez pedig a keserű víz megédesedik, ami Mózes második könyvének a 15. fejezetében van, 23. verstől olvasom, és eljutanak Márába, de nem ihatják a vala vizet Márába, mivel hogy keserű vala. Ezért is nevezik nevét Márának. És zúgolódik vala a nép Mózes ellen, mondván, mit ígyunk? Ez pedig az Úrhoz kiállta, és mutatta néki az Úr egy fát, és beveti azt a vízbe, és a víz megédesedik. Ott ad neki rendtartást és törvényt, és ott megkísérté. És mondta, ha te uradnak Istenek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekeszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. És utána kerénbe, és ott 12 forrásvala, és 70 pálmafa, és tábort ütének ott a vizek mellett. Miért vettem elő ezt a részt, ezt a történetet? Különös érdekessége az, lehet, hogy mégis szombaton kitérek rá, mert mozog bennem ez, hogy milyen messze vagyunk még a Szinájhegytől, éppen hogy csak átment a választott nép a Vörös-tengeren, a Nádas-tengeren, és már is Isten azt mondja itt a Bibliában, ezt a olvashatjuk, akkor adott törvényt és rendeleteket Isten a népnek ennél az esetnél. Ott ad a néki rendtartás és törvényt, és ott megkísérté. Roppant érdekes. Nem volt még törvényadás, hiszen messze van még a 10 parancsolat, a kőtáblák története, és már ott ad a. Oda kell erre figyelni, mit akar ezzel Isten mondani, és a mi életünkben természetesen ugyanez van, ha kijövünk a mi Egyiptomunkból, akkor az első az, hogy Istennek az első törvénye érvényes lesz, már pedig az, szerezzel a te Istenedet. Ennyi. Az első törvényt már ott megkapták. Még nem volt megnevesítve, még nem volt kőtáblára vésve, még nem volt kihirdetve, de Isten gyakorlatban megmutatta. Ha nem engedelmeskedsz nekem, ha nem fogadsz szót, akkor úgy jársz, mint az egyiptomiak. És a víznek a megkeseredése, az ihatatlan víz hasonlít Egyiptomnak az első csodájára, az első ítéletére. Ott is vérré vált a víz, nem lehetett inni. Tehát Isten megmutatja, ha nem, olyan lesz, mint Egyiptomba. Ugyanúgy te is megkapod az ítéletet, és ugyanúgy te is végmész a 10 csapáson, ugyanúgy te is ítélet alá kerülsz, ha nem fogadod az engedelmességet, és akkor az ítélet nem járt még kegyelemmel úgy, mint ma. De miért hoztam mégis ezt elő? Azért, mert beteg ez a világ. Azért. Azért meg keserű. Keserűk az emberek, ihatatlan már minden. És most nagyon nehéz helyzetben van, még ez az ország is, de a kereszténység is. Hiszen ennek a szerdának inkább azt adnám a címként, hogy választás, engedelmesség és gyógyulás. Választás és gyógyulás. Talán ezt. Választások előtt állunk. Újra elérkeztünk abba a történelmi helyzetbe, amikor lépni kell, és újabb vezetők választása van soron néhány hónapon belül. És mégis ezt a szót inkább úgy mondanám ennek a mai szerdának a címét, válság, választás, gyógyulás. Mert válság van. Komoly válság van mindenhol szerte a világon, és hogyha a világról beszélünk, hogy válság van, nem akarok se politikával foglalkozni, nem is szabad, de mivel a világ bejön a gyülekezetekbe, akkor mégis kell látni a világnak az állapotát, hogy mi van ott, mert hamarosan ott van bent. Vagy már itt is van a gyülekezetekben, már Krisztus testében ott van támadásként, és a gyülekezetekben, ami nem Krisztus teste, már ott van jelen. Mi is történt? Az történik, ami a világban van. A világban pedig most ebben a válságban fel kell tenni a kérdést, hogyan tovább. Fel kell tenni a kérdést, milyen lehetőségeink vannak. Ebben a hazában, ahol élünk, vajon az új vezetés hogy fogja megoldani ezt a válságot. A világban hogy fogják megoldani ezt a válságot, ami igencsak makacsul tartja magát, és bizony nem csak makacsul tartja magát, hanem végkifejlete is lesz ennek. Akár proféciákat lehetne hozni, nem ijeszgetésként, csak törvényszerűen mik fognak bekövetkezni. Tehát ebben az országban is, és a kereszténységben is a válság, mint ott van, bármennyire hallgatjuk, bármennyire nem beszéljük, a mindennapokban ott van. Azt, amit a hétköznapokban látunk kint a világban, azt a gyülekezetben ugyanúgy látjuk, hiszen elválaszthatatlan a kettő, Krisztus testétől viszont el kell választanunk. Hogy fogja kezelni a világ ezt a válságot, amiben élünk most? Igazából az én látásom szerint három lehetőség van. Ezt a gazdasági válságot, vagy egy inflációval, úgy, ahogy van, meg tudják oldani, csak az inflációnak vannak bizonyos következményei. A másik lehetőség az, hogy tapsolunk, nem veszünk figyelembe, és ugyanúgy megy tovább a fogyasztás, minden ugyanúgy megy, de akkor valakinek még mindig fizetni kell. És ha így megy tovább a tapsolással, ha nem veszük tudomásul a tényeket, a túlköltekezésünket, az, hogy a fogyasztói társadalomban élünk keresztényként is, akkor megfizetik az idősek, mert nem lesz nyugdíjuk, és a fiatalok, akiknek valamikor ki kell fizetni a tartozásokat, és ők fogják megszenvedni az unokáink. Ez a második lehetőség, nem törődünk azzal, hogy baj van, majd a gyerekek, majd jó az Úr, majd az unokák és egyebek. Ráhagyjuk másra, és közben van egy vesztesége, vesztese rétege, már pedig az idősek. Aztán a harmadik pedig az, amikor nagyon keményen megszorításokat hozunk létre. Tetszik vagy nem tetszik, innéttől ki kell fizetni nekünk. Vajon melyiket fogják választani? Ez igazából, hogyha megnéznénk a nagyobb hatalmaknak és a központi hatalmaknak a menetrendjét, akkor tudjuk, hogy milyen eredményekhez fog vezetni a magyarországi választás, de ugyanez természetesen jellemzően be fog gyűrűzni a keresztény társadalomba, a keresztény gyülekezetekbe is. Infláció, tapsolás, vagy megszorítások. Három lehetőség van. És amikor ezt a hármat mondom, akkor komolyan oda kell figyelni. Az infláció eredetileg azt jelenti, orvosi szó, hogy felfújódás. Föl van fújva minden. Igen, infláció van. Én most nem akarok a gazdaságról beszélni, a banki helyzetekről, a pénz inflálódásáról, ami a nemes fémhez való viszonyában bizony kúszik-mászik, de inkább romlik, és sokkal többet kell fizetni egy alapértékért. Ugyan a kereszténységnél van alapérték? Van valami, amihez képest fölfújva vannak a dolgok? Elértéktelenedtek. Én úgy gondolom, hogy a világban is lehet látni olyanokat, hogy mindenki gitározik, mindenki zenél, és ha bekapcsolom a rádiót, vagy bármilyen hírforrást, vagy bármilyen eszközt, ilyen ócska zenéket én már rég hallottam, vagy egyébként talán nem is hallottam. Inflálódott a zene. Inflálódtak az egyetemi diplomák. Merem állítani, hogy amikor én izzadtam a tanulmányaim során, ahhoz képest én most csípőből bármelyik egyetemen doktorálnék is talán. Inflálódtak. Olyan ingyen adják, hogy már mindenkinek ingyen adják a régihez képest. Nincs értéke már a papíroknak se. Nincs értéke az iskoláknak. Nincs értéke a zenének. Se lelki, se fiziki értelemben semminek nincs értéke már. A piacon dömping áruk vannak, ami tulajdonképpen filléreként megkapható semmik, amik egyszer használatosak. Épp tegnap előtt épp a palacsinta sütő megállt a levegőbe, a nyele meg a közembe, mert olcsó volt, nem mondom a származási helyét. Ugye infláció, tömeg, mindenben a tömeg. A tömeg. Vajon a gyülekezetekben nincsen infláció? Mikor mindenki pásztor, mikor mindenki proféta, mikor mindenki okos, mikor mindenkinek van valami mondani valója, valahogy nem a New Age-nek az inflációs idejét éljük meg. Mikor mindenki, már mindenki minden, és közben elértéktelenedtek. Annyira infláció van, hogy a szószékekről bóvli tanítások vannak, egyszerűen Isten igéje inflálódott. Minden ige, minden üzenet, minden profécia, és Istennek az igéje, ami szent, az mint olyan inflálódott. Ez megoldás. Megoldás a problémákra, amikor mindenki prédikál, mindenki jár a szája, és mindenki üzenget, és mindenki. Ez bizony a problémák megoldásának már működő formája. Mindenki tudja, hogy baj van. Szerte ezen a világon szellemi baj van. És mi történik? Inflációval válaszolunk. Inflációval mindenki prédikál, mindenki dicsőít, hármat tud a gitáron pengetni, ő már Superman, és minden jele, minden értéktelen. Megoldáshoz ez? Igen, bizonyos értelemben igen, csak ez a megoldás egy nagy problémát okoz. Mert az infláción vannak, akik nyernek, és az infláción vannak, akik veszítenek. Az inflációknál azok nyernek, akik tudják emelni a bérüket, akik tudják az árat emelni, és akik igazából hitelt vesznek föl. Ezek nyernek az infláción, hiszen akkor a visszafizetéssel is egész más helyzetben vannak. Tehát van, aki nyer, van, aki veszít. De akinek van félretett pénze, van tartaléka, az mind vesztes. Aki megtakarított idáig, az úgy, ahogy van, hamarosan kidobhatja talán a pénzét is. Bizony, akinek hitelt adott másoknak, már nem azt az értéket fogja visszakapni. És akinek fix jövedelmük van, azok úgy maradnak, hogy a jövedelmük nem fog semmit érni. Nem fog arányosan az inflációval menni fölfele a vásárlóértéke. És az a infláció két részből áll össze, a keresleti inflációból és a kínálati inflációból, tehát nagy a kereslet és inflációt okoz, ilyen kereslet, akkor már mindent megveszünk. Nagy a kereslet. A szószékeken nagy a kereslet. Innét-onnét importáljuk már a bóvit, és már mindenki szólhat. Olyan nagy a kereslet. Aztán ennek a fordítottja is igaz, amikor kevés a kínálat, és megnő a kereslet, túlkínálat, és ugyanazt az egyensúlyt meg fölborítja. Nincs egyensúly. És ezt az inflációt, én úgy gondolom, valamikor nekünk helyre kell állítani. És aztán ugyanígy folytathatjuk a világnak a besorolását az életünkbe, amikor hát nem veszünk számot, nem veszünk komolyan a dolgokat, majd az Úr. Annyira nem szeretem ezt a mondatot, mert rosszul használva bizony szégyenletes. Majd az Úr segít, majd jobb lesz, majd jönnek a proféciák, amik megmondják, holnap már ébredés van, jönnek a nagy emberek. Nem azt csinálja a gyülekezetben nagyon sok helyen a sátán, mint a világba, mert befogadják. A világba élünk, a gyülekezetbe behozzuk a világot, mert megszokott, ami kint, az bent is legyen megszokott. Tehát ez a kérdés, majd az Úr. Na de ki fogja megfizetni? Ki fogja megfizetni? Mert iszonyatos hátránnyal a következő generáció már nem is tudja megfizetni. Mert annyi, de annyi minden marad a nyakukon, annyi bűn marad a nyakukon, annyi törvénytelenség marad a nyakukon, hogy ezt a balhét egyedül nem tudják elvinni. Bele fognak rokkanni. És ugyanakkor elveszítjük az időseket. Elveszítettük. A középréteg, a középkorosztály, a felnőtt réteg, az azt mondja, jó az Úr, nem törődik, tapsoljunk, énekeljünk, vigadjunk, örüljünk, vidám péntek, vidám hétfő. Na de mégis hadd ne mondjam azt, hogy valakinek rendezni kellene. Valójában nem a világ van bent a gyülekezetben, amikor tapsikálunk. Süllyed a hajó, és közben énekelünk és táncolunk. Ettől még el fog süllyedni. El fog süllyedni, mert Isten megígérte azt, hogy az ő népén, mint olyat, valóban meg is ítéli. Aztán jön a harmadik lépés, hogy már lehet látni nyomokat, amikor kemény szorítások vannak. Hát bizony, a szentségi mozgalmaktól kezdve sok mindent lehet hallani, hogy most aztán ez így nem megy tovább, akkor kőkeményen farizeus törvényeket vezetünk be. Vannak, akik bezsidóznak, vannak, akik előveszik a ókori farizeusságot, keresztény farizeusságot, mert így szeretnék megúszni és kifizetni a dolgokat. Emberi erőködés. Emberi erőködés ugyanúgy, mint a világban. Amikor megszorítások lesznek a világ gazdasági életében, azoknak áldozatai vannak. És ha valaki megerőszakolja magát a hitéletébe, farizeus módon akarja megoldani a kérdést, egy remetei, egy teljesen szentségi mozgalomban létező kegyes emberként akarja megoldani azt a problémát, ami van a gyülekezetekben, rosszul teszi, mert bele fog halni. Bele fog halni a szenvedésébe, minimum keserű keresztény lesz, minimum. A szorítások nem örömmel járnak. Mi a teendő tehát? Három út van előttünk. Vagy tapsolunk, és azt mondjuk, hogy nem érdekel, ezt minden nap, és nagyon sok gyülekezetben lehet hallani. Vagy az első van, az értékeket úgy, ahogy van. Hagyjuk inflálódni, hagyjuk, hogy plusz és mínusz irányba menjen a maga a infláció, plusz és mínusz irányba mennyit jelent, hogy a nyertesek és a vesztesek között az a különbség, hogy nem más történik, mint a jövedelem újrafelosztása. Jövedelem újrafelosztása? Nem, a keresztény népnek az újrafelosztása van. Tekintettel arra, hogy az inflációban valóban szinte egy tömb csúszását tapasztalhatjuk meg. Aki szegény volt, el fog tűnni. Úgy, ahogy van, beleszenvedi magát. Úgy, ahogy van, aki gazdag volt, az akkor is gazdag lesz, amikor az infláció működni fog. Nagyon törvényszerű ez. És ez a szellemi inflációnak pontosan azok a szenvedői, akik alul vannak, akik tényleg kevés igét kaptak, és kevés értelmük is van, és kevés vezetésük van, és kevés testvéri segítségük van, nincsen alapjuk. Azok inflálódni fognak, elveszhetnek. Mi a cél tehát? Az újrafelosztás. Nem véletlen ám az, hogy ha bekapcsolja az ember a rádiót, már hallható a nyomai is. Például a mostani pápa, bocsánat, a nevét se tudom, nem véletlen, hogy kimondta, mindenki blogozzon a papok közül. Mi történik? Szépen hangzik. Mindenki beszéljen a Bibliáról, mindenki beszéljen a hitéletről, mindenki beszél. És annyian fognak beszélni, hogy végül már nem tudod, hogy melyik Isten szava, és az ige helyett találsz mindenhol mindent, de élethez valót nem. Ugye szépen hangzik. Blogozzunk. Az internetet árasszuk el. Mindenféle tanítással, mindenféle látással, proféciával, teológiával, dogmával, mindenféle dicsőítéssel, amit akartok, minden lesz tömegével, mert parancsba adta a nagyfőnök, és amikor bekapcsolod a rádiót, és talán kapsz Isten igéjét, annyi mindent fogsz kapni, hogy Isten igéjét, mert azt sem tudod, hogy mi az igazság. Inflálódás. Inflálódás, de ugyanakkor már mondhatnám, hogy ez a bizonyos blog helyett már tapasztalható, már hallható a médiába, vissza-vissza a vallásos élethez. Most hogy is van ez? Nem más, megint az újrafelosztásról van szó. Vissza az egyházba, vissza. Úgy, ahogy minden inflációnak a következménye általában háború volt. Mikor jöttek az inflációs idők? És mi lett a következménye? Teljesen sorrendben vannak. Az inflációs időket mindig háborúk követték. A gazdasági válság túltermelésből, vagy túlkínálatból volt a 30-as években is. És nagyon érdekes dolgot fedeztem föl ma. Mikor volt a magyar kabaré és a magyar mulatos művészet a csúcspontján? Az infláció után. Akkor tapsoltak. Akkor volt operett, akkor volt kabaré, minden akkor ott, akkor örültek. Tapsoltak. Mi lett a következmény? Nem sokkal később háború. Mikor volt a utána következő másik szezonban a nagy tapsolások ideje, ami itt a gazdasági válságból a kijövésnek az egyik foka, hogy nem törődünk, csak élünk, tapsolunk, a mindennapokban örülünk. Ugyan az 1970-es években bizony akkora tapsolás volt itt, hogy jó volt fiatalnak lenni, így emlékszünk rá. Tényleg jó volt fiatalnak lenni? Dehogy volt. Mert az eredményét ma már tudom, hogy ennek bizonyos értelemben harc, egy rendszerváltás a következménye. Harc, háború, és egy másik csapat újra felosztja a világot. Újra felosztás az inflációnak a következménye. Elértéktelenedik minden, utána a helyreállás helyett lesz egy vigadás, mint 1930-1970, vagy 2009-2010, tapsoljuk, minden jó, szuper, csak a következménye az, hogy közben készülődik az újrafelosztás. Régen ez háborúval ment, most nem akarom azt mondani, hogy háborúval folytatódik. Egy biztos, hogy az újrafelosztás következik. Infláció? Én úgy gondolom, hogy ez a szó számunkra hétköznapon látható, minden inflálódott. A gyülekezeti dicsőítés olyan sablon már, hogy akár a Mária Rádiót, akár a bármely pünkösdi jellegű karizmatikus gyülekezetnek a dicsőítését hallgatom, ugyanazt hallom. Commerce lett. Nem dicsőítés, egy commerce és értéktelen inflálódást láthatunk. Ugyanakkor az egyik társaság vészharangokat kongat, és azt mondja, hogy vissza a keresztény gyökerekhez, megszorítások, és a másik pedig éppen ellenkezőek. Halleluja, ébredés lesz, taps, örüljünk, minden szép, minden jó. 2010-re csak ilyen proféciákat olvastam, igaz, hogy keveset, de csak ilyet olvastam, most aztán kinyílnak az ég zsilipjei. Csak nem tudom, hogy melyik ég és mi fog a fejünkre esni. Tehát ez a kérdés, tudjuk-e, hogy egy újrafelosztás előtt állunk? Tudjuk-e, hogy ebben mi a mi feladatunk? Ha mi is úgy megyünk, mint a világ, hogy engedjük inflálódni magunkat, hogy a semminek tudunk örülni, mint egy amerikai filozófia, sőt a pszichológia is ezt mondja, hogy a kicsi dolgoknak is örüljé, ott van a gyülekezetekben. Nem a nagy dolgoknak, a szent jó dolgoknak van igazi öröme, már mindennek van öröme. Már az öröm is inflálódott. Már a szentség is, már a szent szerelem is, a szent szerelem ajándéka is minden inflálódott. Egymáson veszekednek és mutogatják, hogy kinek van nagyobb ereje, nagyobb sikere. És tulajdonképpen ezzel még lejjebb kerül az értékrendszere. Még jobban felfújják a saját maguk kis semmiségét, és ha való egy gyülekezetben már valami történik, akkor a megtapasztalás szintjén is jön a infláció, vagyis a felfújódás. Felfújt gyülekezetek vannak. Infelállódott gyülekezetek vannak. A kicsiket hangsúlyozzák, és tapsolják, és önmagukat gerjesztik, hogy jó az Úr, és örülni kell, és mindig örülni kell, de se szabadulás, se szentség, se érték, semmi nincs Isten rendjében. Mégis megkérdezi az ember ilyenkor magában, és hol a helyem? Ha elfogadom azt az inflációt, hogy minden szép és minden jó, de értéktelen, akkor vesztes vagyok. Ha nekiállok tapsolni, nem baj, én azért hívőként az Úr megvéd mindentől, akkor önmagamat is becsapom, mert az utánam levőknek fizetni kell, és ők azt se tudják, hogy hogy kell fizetni. Nem adtam tovább a törvényt nekik. Ha pedig elmegyek a szigorú megszorításokba, egyrészt kevesen maradunk, hiszen kinek kell ma, amikor lehet örülni, meg figyelem kell kívül hagyni a bajokat, kinek kell a keménység, ugyanakkor kinek kell az a hívőjelet, amiben öröm sincsen, ahol a törvény uralkodik. El fognak szaladni. El fognak szaladni az emberek, hogy a fejéhez vágom a szombatot, a fejéhez vágom a kóserságot, a fejéhez vágom bármit. Nem lesznek emberek. Nekik a keménység nem kell. Mi a teendő? És én úgy gondolom, nagyon egyszerű a teendő. Az, amit olvastam itt a pusztai kivonulás után. Én vagyok a te gyógyítód. Én vagyok a te gyógyítód, és ez bizony annyit jelent, hogy a választott nép kijött a pusztába, és még meg is betegedett meg. Még csak a víz volt keserű, de Isten már előre szólt, én vagyok a gyógyítód. És megadtam még a receptet is, úgy, mint egy orvos. Ha beveszed az orvosságot, ha lefekszel, betakarozol, iszol egy kis teácskát, és hagyod, hogy teszem azt, a feleséged ápoljon, és kivárod azt az időt, amíg újra be tudsz állni a munkába, és felkelhetsz. Ha szót fogasz nekem, akkor én vagyok a te gyógyítód. Ha szót fogasz nekem. Kicsit gyermekiesen mondom ezt, hogy ha egy gyerek szót fogad, hamarabb fog meggyógyulni. De Istennek ebbe a szavába benne van, én vagyok a te gyógyítód. Hát de még nem is vagy beteg. De Isten tudta előre, hogy 2010-ben te beteg leszel. 2010-ben mi lesz itt a hazádban, és ahol te élsz, mi az, ami beteg? Még betegség nincs. Még jel, hogy lehetsz beteg. Akkor még csak jel volt, hogy ugyanúgy a víz ihatatlan lesz, mint az egyiptomiaknak vérre lett vize, a te keserű vized is ihatatlan lehet. Előre szól Isten, én vagyok a te gyógyítód. Vajon miért nem hallottuk valamikor? De mégis legyen ez visszhangulás. Miért nem halljuk ezt? Baj van, beteg minden. Miért nem halljuk azt, hogy Isten már, amikor néppé tette, kihozta Izraelt a fogságból, már akkor szólt a betegségek megjelenés előtt. Én vagyok a te gyógyítód. Isten bennünket ennyire szeret, hogy még mielőtt ugyanazt a betegséget elkapnánk, mint a világ, akkor szól, én vagyok a te gyógyítód. Nem kell neked inflálódnod, neked maradjon örök érték Isten igéje. Nem kell neked mindent könnyelműen venni. Valóban minden kerüljön oda, arra helyre, ahol Isten teremtette. Oda, ahol törvénybe adta, ahol adta hozzá a végrehajtási utasításokat, a rendeleteket, oda-vissza. Akkor meg tudsz gyógyulni. Mert ma már sajnos fordítva kell mondani. Meg kell gyógyulni. Meg kell gyógyulni, és meg lehet gyógyulni. Nem mi fogjuk meggyógyítani a társadalmat, és az, hogy a társadalom, de még egy ember sem fog meggyógyulni, ha én azt mondom, milyen beteg. Hanem akkor fog meggyógyulni. Ha először látja rajtam, hogy én viszont gyógyult vagyok. Látja rajtam, hogy én nem kaptam meg azt a betegséget. Az én életemben nem inflálódott Isten igéje. Az én életemben nem élek a dicsőítésnek, az inflációs vonulatának, hogy én is tudok ezt, meg azt, meg amazt. Meg elfogadom azt, ami Istennek a szava, de azért nem mindent fogadok el, a bóvli prédikátorokat, az egylővetű üzeneteket, amit már évek óta ugyanazt hallok egyes emberektől, mert nincs második prédikáció se. Ezeket úgy szomorúan veszem észre. Infláció van, nincs üzenet, amit a kicsi meg nagyon föl van tupírozva. Nagyon-nagyon-nagyon mondjuk a semmit. Isten meggyógyíthatja őket is, de nem kell nekünk olyannak lenni, mint a világnak, és nem kell olyannak lenni, mint a világ, hogy bejött a gyülekezetekbe, nem kell ezt követni. Nekünk van egy lehetőségünk, hogy nem kell elfogadni, ahol viszont él ez, az elinfalálódott sok minden, ott Istennek a szava ma is érvényes. Én vagyok a te gyógyítód. És ahol nem vesznek semmibe semmit, majd egyszer, amikor Isten számon kérje, és a következmények az ajtóban vannak, és láthatóak, akkor még nehezebb lesz, de Isten most szólal meg. Nem kell tapsikálni, nem kell vidám, hétfőket, szerd és a többiek, hanem helyre kellene állni végre. Helyre kellene állni és szembesülni azzal, hogy a törvényt elvesztettük, megmásítottuk, megfejeltük, semmibe vettük, tapsoltunk. Hogy az ige helyett mindenféle bóvli, elinflálódott dolog van a gyülekezetekben, hogy a lazaság ott van, nem baj, majd az Úr, meg velem lesz, meg velem van, hiszen megígérte, igen, a törvénye, a parancsolata, mind-mind velem van, az ő igéje, az ő kegyelmével. Ne tapsoljunk on hirtelen, hanem valóban éljük meg a megszorítások helyett is, Uram, kezd el te a törvényeidet rajtam tanítani, hogy meg tudjak gyógyulni. Én azt hiszem, hogy egy betegnek van több betegség, és egyszerre mindegyik betegségére adnának gyógyszert, és meg is operálnak, az se perc alatt meghalna. Én azt hiszem, Istennél is van egy rend. A fontosság és sorrendet ő fogja adni. Lehet, hogy valakinél úgy kezdi, hogy a házasságot úgy, ahogy van, rendezi. Az igével való kapcsolatát rendezi. Aztán majd utána a cigarettáját, aztán utána ezt, utána amaszt, és így tovább. Isten lépésenként visz végig a szabadításon, a tisztításon és a megszentelésen. Nem mi fékezzük őt, hanem ő neki van egy időterve velünk kapcsolatosan is. Tehát a megszorítással megölhetjük a betegeket. Bízzuk már Istenre, amikor ő mondja, én vagyok a te gyógyítód. Mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Mert én vagyok Jáve, az örökké való Isten, a te gyógyítód. Ha engedelmes vagyok. Itt a Bibliában Jáve szó van, és nem a mindenható, és nem a teremtő. Az a örökké való Isten, aki hatalmat akarja gyakorolni rajtunk, az átadott szabad akaratunk átadása által. És akkor érvényes ez. Én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Én. Ez a szó kicsit kemény ám azért, mert mi mindent megpróbálunk megoldani. Megpróbálunk egy inflációt hozni, mint a közgazdászok, meg mint a pénzvilág is, hogy valaki jól járjon. Megpróbáljuk elszédíteni magunkat, hogy nem gond, ez majd csak lesz, valahogy mindig volt, valahogy, majd kijövünk ebből, majd az Úr megsegít. Aztán jön megint az én, na most akkor én aztán megmutatom, hogy kell ezt csinálni. Előadom a kőkemény törvényeket gyülekezetbe, családba, mindenhol. Aztán idomítok. És ez nem fog menni, mert ez én vagyok. Az énnel szembe meghangzik valakinek a nagyon szelíd szava, én vagyok. Én vagyok az Úr. És valóban észreveszünk ebben a gazdasági helyzetben, a válságban és a magában a választásban is, hogy Isten a válságot meg akarja szüntetni a választási lehetőség által. Nekünk meg kell élni a világban azt, ami van. De mégis én hiszem azt, hogy ha ő az Úr, az örökkévaló Isten, aki minden fölött Úr, akkor mi másképp éljük meg azt az inflációt, amit a világban várható, vagy azt a túlfogyasztást és örömködést, ami megint lesz, a mánakélést, vagy azt a keményítést, ami várható, hiszen nem tudhatjuk, hogy most melyik erő fog dominálni, nem tudhatjuk, ki fogja a hatalomban melyiket használni, bár az a gyanú, hogy egyszerre mind a három működik, de rétegenként és helyzetenként mindig másokat fognak elővenni, vagy összedolgoznak ezek az erők, hogy a tömegeket egy kis réteg alá hajtsák. És számunkra a kis réteg alá való hajtás a hatalom kis összeszűkült képviselő ellenébe, a világ ura alatt vagyunk védelemben. Azért, mert megértjük ezt a szót, én vagyok a te gyógyítód. Lesznek bajaink, lesznek sérüléseink, de minden helyzetben Isten nem hagyja el az övéit, mert ő gyógyít. Nem azt mondja, hogy megúszod, nem azt mondja, hogy te külön páholyba vagy. El fog érni, de én vagyok, aki gyógyít. Mert az övéit nem hagyja el, mert nem leszel szégyene soha. És nem leszel sose emberi dicsősége neki, hogy milyen jó nekem, mert én gazdag vagyok, te meg pogány annyi neked. Nem. Ő meg fog tartani bennünket ebben a helyzetben. Amikor válság van, nekünk van választási lehetőségünk. Vagy jó lenne, ha nem lenne már választási lehetőségünk, amennyit jelent. Én az Úrra bízom ezt az egészet. Ő engedi meg az emberek játékszereit, ő engedi meg azt, hogy a vezetők közül kik lesznek megint vezetők, kiket enged, hogy a mi akaratunkból ott legyenek vezetők, de nekünk ott kell élni ezen a földön, ebben a szituációkban, valamelyikében, és mindig is csak hozzáfordulhatunk. Uram, keserű, de ő tudja, és erre vár, hogy megédesítse, ihatóvá tegye a vizet, hogy élhetővé tegye a következő éveinket, hogy élő legyen a földi, fizikai, lelki életünk is, de ennek egyetlen egy lehetősége van, az övé a mi szellemünk, az ő uralma ott van a teljes lényünk. Tehát magyarul nem kell félnünk. Nem kell félnünk, hogy infláció lesz. Nem kell félnünk, annál inkább kell szégyenkeznünk, hogy az infláció itt van közöttünk. Az, hogy elmész egy gyülekezetbe, és akinek van néhány évtizedes tapasztalata, hol van az a régi kincs már? Hol van? Bóvli lett, fölhígult, és nincs már érték. Nincs már érték, egyszer használatos karizmatikusságok, egyszer használatos igék, egyszer használatos, amit lehet kapni ilyen piacon, olyan boltba, a filléres áruk tömkelege. A magyar kereszténység jelen pillanatban olyan, mint az egy eurós bolt. Tele van mindennel. De ha megveszed, vagy nincs értelme, vagy az első használatkor már is dobhatod ki. Ilyen a magyar kereszténység. Világon máshol is, de ki kell mondanom, ezt az egy eurós kereszténységet jó lenne az inflációból újra oda vezetni az aranyhoz és az ezüsthöz, Isten dicsőségéhez és a megváltáshoz. Igen, ez nem tömegcikk. Nem tömegcikk, de állandó. És ha most én a megváltáshoz és Isten dicsőségéhez hasonlítom, ezeket a felfújt, eladásra kerülő sok mindent, módszereket, gyülekezeti programokat és sok mindent szomorúan lehet látni. Egyre értéktelenebbek. Egyre inkább tömegcikk, egyre inkább bárki elérheti, van neki. Na de minek? Állítsuk vissza azt az értéket, amihez hasonlítani lehet bármit. Van-e alapunk? Van-e aranytartalékunk? Van-e Isten dicsőségéről valami képünk egyáltalán? Viszonyítási alapunk. Van-e megváltásunk, vagy az igényeket kielégítjük tömegcikkekkel, hogy tele van a lakás vele, de semmit nem érek vele, csak a kukába kell hordozgatnom állandóan. Megy, vagy eltörik, vagy nincs éle, mert kés, sok minden példát lehetne hozni. És elég szomorú az, hogy amikor süllyed ez a hajó, amikor támadva a minden irányból, amikor valóban működik a kereszténység újrafelosztása, az emberiség újrafelosztása, akkor mintha mi sem történne. Elő az ennek a tánc, kabaré, hadd szóljon. 1930, kabaré. 1970, kabaré. Magyar kereszténység, kabaré. Nem karizmatikusság, kabaré. Örülj testvérem, és mikor hazamegy, rádöbben, hogy nincs miért örülnie. Bovli az élete, hitelképtelen, semmit nem érő, inflálódott a saját élete. Egy vagyok a tömegből, és egy vagyok a világban, mint a New Age-nek a következményeként. Mindenki egyforma, de sehol senki, aki valamit is hordoz az aranyból és az ezüstből. Isten ezt akar, hogy állítsuk meg. Menjünk vissza az értékekhez, ne foglalkozzunk a tömeg dolgokkal. Van nekünk értékünk, a testélet igen, amelyik működik, amelyik a Szent Szellem által nem más, mint Krisztus uralma. Igen, ő mondta, meggyógyítalak Krisztus uralma által, a testélet igen által. Van otthon a bóvli kívül? Hány keresztény midrásod és talmudod és egyeved van a falakon, a polcokon? Mennyi? Mennyi bóvli könyvet adnak, és mennyi bóvli dicsőítésnek mondott, világi metál, világi rock és világi szemétség. Mind ki kellene dobálni a bóvlikat. A bóvliktól már nem látjuk azt, ami arany, és nem látjuk azt, ami ezüst. Mert annyi hamisítvány van már rossz utánzatnak is rossz, hogy bearanyozott műanyagok, és mondhatnám sorba. Hol van otthon a családban, a saját életünkben az arany és az ezüst? És hol van otthon bennünk az a igazi, reális gondolkodás? Uram, én megpróbálom magamat gyógyítani örömködéssel, tapsikálással, dicsőítés című öngerjesztéssel, de igazából őszinteként ki kell mondanom, ez nem változtatja meg az életemet, legfeljebb egy-két órát jól érzem magam valahol. Hol van bennünk az a becsület, ahogy az ember mondja, a polgárok mondják, a hitetlen emberek mondják, hol van az a becsület, hogy tulajdonképpen önállításban vagyunk. Majd később, majd valaki megoldja, csak nem én. Csak ne nekünk kelljen a törvényt megélni. Csak ne nekünk kelljen engedelmeskedni. Minket visz a víz. Megyünk együtt a világgal. És a másik megoldás, valóban a harmadik, ami a világban várható, itt ebben az országban is, kemény megszorítások. Kemény megszorítással nem lehet megoldani a dolgokat. Nem lehet megoldani, abból mindig háború van. A tapsolásból süllyedés, elveszik minden, másé lesz. Az inflációból lesznek nyerészkedők, akik megmaradnak, a tömeg pedig elveszik. Bekerül egy réteg alá, uralma alá. Bizony az a kérdés, hogy ismerjük ezeket, látjuk ezeket a problémákat, és halljuk-e Istennek ezt a szavát, én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Még nem vagy beteg, még nincs megszorítás, igazából még nincs infláció, igazából még nincs a nagy örömködés a szinte szodomai, gomorrai módon, még nincsen, de ma holnap valamelyik lesz. Valami megoldás erre a válságra kell választani. Nem mi tesszük, az emberiség kompletten teszi. De Krisztus teste, és abban te mit választasz? Együtt megyünk? Együtt tapsolunk? Együtt szenvedünk? Mi együtt sírunk, együtt nevetünk? Vagy minden elértéktelenik? Nem ér semmi semmit? Az életem egy infláció következménye? Én sérek már semmit? Már semmi semmi? Melyiket választod? A gyógyulást és azt a receptet, amit Isten ad, amit adott a válaszott népnek, még a betegség előtt. Hogy rámutatott egy másik betegre, megmutatta nekik, hogy ilyen lehet a betegség. Ilyen lehet a vérre vált vízhez hasonló a keserű víz. Isten megmutatja. Most a világ által megmutatja neked, a mostani Egyiptom által. Meg lesz ítélve a világ. Jönnek a betegségek. A szellemi értelemben, de akár fizikailag is. Lehet. Kóstolót kapsz. De tudod, hogy van egy gyógyító. Tudod-e, hogy van gyógyítód? Tudod, hogy itt van az orvosság. Nem csak az orvos. A mindenre elegendő prevenció, megelőző orvosság. Vagy olyan orvosság, ami a betegség esetén is használ, helyreállít. És a helyreállító, vagy prevencióként használható orvosság nem más, amit maga Isten mondott itt. Maga olvashatjuk ebben a történetben, amikor a keserű víz megédesedik. Ott ad a néki rendtartást és törvényt, és ott megkísérte. Számunkra, akár ma is, ugyanezt szólal meg. Fel van kínálva a törvény, fel van kínálva az a rendtartás, ami az életünkre és az egész teremtett világra vonatkozik, amit nekünk meg kellene tartani, hogy ne legyünk betegek. Ott most Isten újra felkínálja. De meg is kísértett. Meg is kísért bennünket, látod a világ betegségét. Pánikolni fogsz, és ugyanúgy cselekszel, mint a világ. Ugyanúgy inflálódás, ugyanúgy tapsolás vagy megszorítás, vagy egyszerűen lemész a térdeidre. Uram, mutasd meg a holnapnak a törvényét, a holnapnak a parancsát, a holnapnak a rendjét, mert nem akarok beteg lenni. Mert tudom, hogy a te törvényed, és mindaz, amit te adtál, az számomra megelőző áldás. Vagy gyógyító áldás, add nekem a törvényedet. Megint csak törvény. Tudom, hogy nagyon sokan, akik inflálódtak, most mérgesek. Mit nekem törvény? Inflálták a törvényt is. A törvény inflálódása nem más, mint nem ér semmit a törvény. Van, de minek? De a polgár életben is ez van. Van törvény, ami nem ér, nem hatályos. Nem lehet vele egyszerűen semmi rendet fenntartani. Vajon a gyülekezetekben nem ugyanígy van? Van törvény, a kezünkben van a Biblia is. Na de minek az? Minek az? Az a zsidóké, mit kell befoglalkozni? Minek a törvény? És nem elég rátekinteni a választott népre. Azok, akik hűségesek voltak Isten törvényhez, rendtartásához. Nagyon kemény helyzetekbe, nagyon nagy megkísértésekbe, nagyon nagy veszélyekbe megmaradtak. Megmaradtak. Megmaradt Isten választott népen ma is. És Isten a másik választott népnek, Krisztus testének is ugyanezt kínálja. Nézz arra a népre, akit én kiválasztottam, hogy olyan legyél, megmaradhassál. Megmaradhassál, hogy amikor ezen a héten olvassuk Mózes dicsőre énekét közvetlen ezt előtte, hogy mi történt ott egyiptomi kivonuláskor, egyszer mi is együtt ott lehessünk, és ugyanúgy énekelhessük. Uram, köszönöm, hogy kihoztál. Mert ez Egyiptomból kihozásnak a története végig megy ível az egész emberiség történetén. Mózesnek ez az éneke a Jelenések könyvében is elhangzik. Amikor Mózes éneke a bárány énekével együtt hangzik el. És nekünk ezt kell énekelnünk. Ezt kell énekelnünk, hogy Uram, köszönöm a törvényt, mert véghoztál a te törvényeiddel, a te ítéleteiddel, a te parancsolataiddel, a te rendeleteiddel, kegyelemmel végighoztál. És a kegyelemmel már elénekelhetjük, mert a bárány vére megtisztított, mert a bárány vére megszentelt, a bárány vére meggyógyított. Mi kell tehát a keserű víz megédesítéséhez? Mózes éneke és a bárány éneke. Bennünk legyen egy. Mi énekeljük, hogy egykor ott mind a 144 ezer, ami nem darabszám, hanem jel, együtt énekelje, akik megmaradtak, nem lettek paráznák, azok együtt énekelték Mózes és a bárány énekét. Ott leszünk ez a kérdés, vagy elparáználkodunk. Hiszen az infláció együtt jár a paráznossággal, a tapsolás együtt jár a paráznossággal. De igazából a kemény megszorítások, a paráznosság másik foka, nem tesszük azt, amit kellene tenni. Tehát olyanok leszünk, mint egy apáca vagy szerzetes, az is paráznosság. Nem éljük meg Krisztusban, amit kell megélnünk. Tehát infláció, tapsolás, megszorítások. Válság, választás, te hogyan lépsz? Isten megadta a szót. Megadta, add át az életedet valóban. Meggyógyulhat, vagy nem kapod meg a betegséget. Ha meggyógyultál és átadtad, akkor Isten törvényében, az örökké való Istennek az akaratába járva nem érhet el a világ betegsége. Nem érhet el Egyiptomnak a betegsége. És én ezt mondom, több ígérete nem is kell, hogy legyen. Ebben a helyzetben, válsághelyzetben, egy választás helyzetében, és én úgy gondolom, hogy nem az a fontos, most emberileg kit választunk. Itt a világ urai közül, hanem az első lépés. Én személy szerint kit választottam egyedül. És az én választásom, döntésem, akármilyen kicsi ember is vagyok, mégis kihat a tömegre, mert ha mások is ugyanezt követik, akkor előbb-utóbb, talán egyszer, valahol egy helyen legalább, Isten szerinti ember lesz, akit választottak a földi emberek. Mert Isten törvénye úgy, ahogy van, megítéli az embereket, és aki Isten törvényben jár, tudja, hogy ki az, akire rá lehet bízni. Egy várost, egy országot, egy hivatalt, egy bármi vezetést. Először nekünk kell helyreállni. Aztán utána gondolkodhatsz azon, hogy tulajdonképpen van-e olyan valaki, aki egy polgári hatalom részeseként méltó arra, hogy Isten törvényeit hozza. Tulajdonképpen nem csak méltó, hanem lehet-e olyan ember, és tudod-e ki az az ember, aki ennek az országnak hoz gyógyulást, ennek a népnek hoz gyógyulást, aki Isten törvényét hozza, Isten rendeleteit ennek az országnak. Nagyon nehéz, én keveset ismerek. Más törvényt hoznak. A szigorítás egyházi törvényeit, egyházi uralmait 2000 éve hozzák. Mindig föl is kínálják. Ez így lesz jó. De az erkölcsi törvény nem ugyanaz, mint Isten törvénye. Aztán hozhatják úgy is, hogy szép és jó, minden szép, minden jó, minden szabad, jaj, de jó. Bizony, nem a mi választottunk az. És akinek teljes liberálásban, teljes inflációba viszi ezt a népet, ezt a világot, hát, annos részese, és komolyan részese, eszköze a világ embereinek az újra elosztásába és felosztásába. Egy újabb lépcsőn indulunk, fölfele, lefele, mindegy, messze Istentől, hogy egyre inkább koncentrálódik az uralom, mert minden válságnál, utána minden válságból való kijövetelkor egyre inkább szürkült a hatalom. A kapitalizmus átadta a váltóbotot. A kommunizmusnak ott kevesebben voltak. A kommunizmus átadja a bankoknak. Még kevesebbek vannak, akik nyernek az inflációból. Mikor ma már mindenki tömeg, valaki nagyon-nagyon központosító hatalmat akar elérni. És ez bizony használja az embereket, a társadalmat, az országokat, az országok politikusait, vezetőit. Nem kell foglalkozni velünk. Ez tény, profécia, nem csak Magyarország, bárhol, de nekünk van ígéretünk. Te ne tedd, ne légy beteg, és ha beteg vagy, van gyógyítód. Nem kell a korterembe lenni, ha egészséges vagy. Nem kell a betegekkel együtt lenni, ha te egészséges vagy. Egy helyen vagyunk, de lehetünk külön is. Ez nem ellenségeskedés, nem ellenkülönülés, hanem van egy védettségem. Én nem kapom el tőled a gazdasági válságot. Én nem fogok kapkodni, hogy ki legyen az én megbízottam, aki képviselje az én hasznomat, az én hatalmat, hogy én is abban a krémben benne legyek, aki hasznot húz. Én nekem egész más az életem. Én ott voltam Máránál. Nekem keserűség volt látni, hogy mi volt Egyiptomban. És keserű emlékeznem, hogy lehet ihatatlan víz. Újra kezdődhet az egyiptomi csapások sorozata. És az egyiptomi csapások sorozata, profétikusan, ha belegondolunk, bizony megvan írva. Mert amikor a bárányi és a Mózes és a bárány énekét énekli a Jelenések könyvében olvashatóan, azok, akik megmaradtak, utána ugyanazok a jelek jönnek. Hasonlítsuk össze az egyiptomi csapásokat a Jelenések könyvében levő csapásoknak következményével, annyi különbséggel, hogy azok a csapások után Egyiptom megmaradt és ma is él. De a Jelenések könyvében levő csapások végleges ítéletek. És nem tudhatjuk, mikor lesz végleges ítélet. Számunkra legyen az első jel, keserű a víz. Lehet, hogy Isten üftervében és az utolsó felvonásnak az első jelét most tudjuk, kóstoljuk. Keserű a víz, nem tudunk inni. Egyiptomban véres a víz, kezdődik. Igen, de te neked nem vagy köteles részt venni benne. Szabad vagy prevencióként Isten uralma alá menni, az ő törvényét, végrehajtási rendeleteit úgy, ahogy van megtartani. De légy résen, mert a kísértés ott van. Valóban meg fogod tartani? Vagy ma csak ígéred? Vallásos vagy? Vagy tényleg odaadtad az életedet? Nagyon jó lesz ez. Nagyon jó lesz ez látni a keserű vizet, és tudni, hogy van gyógyító. És tudni azt, hogy a kísértésekben is velünk van. Ha mi kimondtuk, egyedül te. Egyedül Jáve, egyedül ő, és egyedül ő vele megyek. Válság, választás, gyógyulás. Lehet választani.